Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Ez itt a Napközi.
A mai adásban
támadnak a kultúrákok.
Éberség.
Aztán
betiltott dalok és dobütemek.
Aztán
a nap műtárgya egy kis magyarázatra szorul.
Esik a hó, fénygik a ló, segedcsúzik az igazgató. Ez vers, kérem. Rímel, érthető. Petőfi se írta tyúkanyóra, hogy madármadőr. Nem minden jó, csak azért, mert külföldi.
A napközi ugyanaz, de idén más.
Zsebrádió!
A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszosabbi melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Zsebrádió!
Kés villa olló nem, de minden más igen.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
új Beatles szám.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
új Beatles szám
azt akarja, hogy megszeresd. Egy.
Igazából semmi értelme az egésznek.
Kettő.
Ez a szám valójában nem is jó.
Három.
A zenekarból, vagyis a Beatlesből már alig él valaki, de mégis mindig játszanak az új számban.
Négy.
Egy új Beatles szám képes egyszerre hasonlítani az összes régi Beatles számra.
Öt.
Mondom, hogy semmi értelme az egésznek.
Ne feledd. Logika, kritika, etika.
Kritika? Azt még nem tanultuk.
Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
Thank you.
Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia, és van a napközi.
Üdvözlünk a paleó valóságban!
A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
Zsebrádió. Szebbé tesszük a világot.
Kezdjük azzal, hogy egyáltalán nem beszéltünk a május 1-éről, ami gyerekkoromban és a szüleitek gyerekkorában, sőt, a nagyszüleitekében is egy rendkívül fontos ünnep volt. Nagyjából arról szólt, hogy május 1-e a munka ünnepe. Hát nem fogtok csodálkozni, srácok, ha azt mondom, hogy a munka ünnepén természetesen nem kellett dolgozni. Így ünnepeltük. De még mennyire így ünnepeltük, annyira, hogy minden dolgozónak munkahelyet el kellett mennie a május 1-i felvonulásra, aki meg nem ment el, annak nézni kellett. Ez a felvonulás arról szólt, hogy egy emelvényen ácsorogtak a főfelnőttek, és előttük rendkívül boldog arccal integetve gyalogoltak a nem annyira főfelnőttek, a dolgozó nép. Május 1-én volt a tévében felvonulókérték, ami nagyjából abból állt, hogy egy megszólított dolgozó, aki vonult, azt mondhatta a tévériporternek, hogy vagy az opera énekest kéri, vagy a versmondó honvédot. Jó dolgokat nem lehetett kérni. Ma már szerencse, hogy van internet és YouTube, mert a YouTube-on minden nap van május 1-e, mert ugye lehet ott jó dolgokat ki is kérni, és dolgozni sem kell.
Zsebrádió!
Jobb csörögni, mint ücsörögni.
Mótás kedvű volt az apám.
Kapcsold az ötödik zsebességet.
Szeretnék egy kicsit beszélni nektek a sámán kultuszról. Tudjátok, ez az ötödik zsebesség egy nagyon okos műsor, állandóan komoly dolgokra lesik itt szó. Na most, kétféle irányzat van. Az egyik féle sámánok olyanok, akiket megszállnak a szellemek, és olyankor a sámánok, a közvetítők, és elmondják, hogy mit üzennek a szellemek. Például a közvélemény kutatók is innen tudják, hogy ki fog nyerni a választáson. A másik féle sámánok meg kilépnek a testükből, és elmennek a szellemekhez, mondjuk a Mésző Kálmán bácsihoz, és megkérdezik, hogy mit játszik a Fradi a hétvégén. De a sámánok korrektek, és nem élnek vissza ezzel a tudással, és nem nyerik halálra magukat a heti tipmixen. De ha tudni szeretnéd, hogy ki lesz a polgármestered, vagy hogy az Udinéze bennmarad-e a szériában, akkor hallgass meg velünk pár szellemezenét.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Dúdoljunk együtt betiltott számokat. 1, 2, 3 és...
You're a woman, I'm a man. This is war and just like it. I can make me feel alright. Tere vári, dure rá.
Jót tesz a beleknek.
Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
Ludas Matyi ajándékba biztos libasültet kapott, vagy egy derest, vagy egy mogyorófa pálcát. Ő az egyik leghíresebb, legismertebb Mátyásunk, vagyis Matyink. Annak ellenére, hogy ő egy kitalált figura. Több mint 200 évvel ezelőtt egy Fazekas Mihály nevű úr írta meg a történetét egy mesében, egy úgynevezett elbeszélő költeményben. Aki nem tudja, miről szól, gyorsan elmondom. Van egy Döbrögi nevű illető, aki sanyargatja a népet. Ő egy földesúr, aki kövér, és van nagy birtoka, és állandóan építkezik, hogy neki legyen a legnagyobb háza a környéken, és hogy ezt meg tudja csinálni, a szegényektől veszi el a pénzt meg az értékeiket.
Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza.
Mi lesz, ha nagy leszel?
Oligarha. A történelem során az oligarchák azok a nagyhatalmú főnemesek vagy nagyon gazdag földesurak voltak, akik hatalmas birtokukon korlátlan hatalommal rendelkeztek és szinte királyként uralkodtak. Ehhez bizony bele kellett születni a jóba, a gazdagságba, mert ha szegényként láttad meg a napvilágot, akkor esélyed sem volt akkoriban meggazdagodni. Az ilyen jó módban élő kis királyok teljesen öntörvényűek voltak, és aki nem tartotta be a szabályokat, azt jól megbüntették, ami többféle módon is történhetett. A szabálysértéstől függően. Ha például valaki nem fizette meg az adót időben, vagy kellő mértékben, annak még pluszba fizetnie kellett, vagy elkobozták az állatait, vagy a terményeit, vagy amilyen csak volt. Ezek a földesurak általában csak a saját gazdagodásukkal foglalkoztak, és nem törődtek semmi mással, ha pedig volt olyan bátor ember, aki szembeszegült velük, azt azonnal tömlőcbe csukatták, vagy kényszermunkára fogták, vagy csak egyszerűen megverték és elkergették. Szerencsére semmilyen iskolában nem lehet tanulni a földesuraskodást, azonban ha te beleszülettél egy ilyen családi vállalkozásba, akkor azt javasoljuk, hogy figyelj oda a neked dolgozókra, törődj a problémáikkal, és meglásd, még szeretni is fognak.
Na szóval, van ez a Ludas Matyi, aki egy szegény libapásztor legény. Aki nem akarja odaadni a libáját, ezért ez a Döbrögi jól deresre húzza, vagyis elfenekelteti. De ez a Matyi megfogadja, hogy háromszor veri rajta vissza. És így is tesz.
A nagyságos úr kérdezteti, mi áradban van errefelé kegyelmed.
No, nem ő járat, én vagyok épp menet. Menni el, vedere il lavoro, capisci, vedere il lavoro.
Kapizsgálom, azt mondja, veder kell neki meg lavor.
Hát nem azt mondta, hogy ács.
Azt biztos mondta.
Már pedig ácsnak szekerce való, nem veder. Adj neki, azt hadd menjen.
Zsebrádió!
Persze ezt a figurát sem a Fazekas Mihály találta ki, hanem több mint 2000 évvel ezelőtt egy asszír valaki írta ezt a mesét egy agyaktáblára, csak ott a főhősnek nem libája volt, hanem kecskéje. De persze alig van történet, amit nem mesélt volna már el valaki korábban, egy kicsit máshogy. Nincs ezzel semmi baj, a lényeg az, hogy amit jelent, azt manapság is megértsük. Vagyis, ha valaki igazságtalan veled, akkor legyél nála okosabb, és le tudod győzni.
And say all right.
felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
Motto:
a hófehérkét csak akkor értjük meg igazán, ha nem félünk kimondani, hogy a rangidős törpe 8. Henrik.
A nap műtárgya:
művészettörténet kontra 8. Tudor Henrik. A művészettörténet árulás, mondta Legát Tibor, a Kézi Chopin együttes legendás frontembere, kortárs költőnk. Skylla és Karybdiszt közt tépelődök, hogy a művészettörténet árulás-e, de ezt csak azért mondom, mert ez a Skylla dolog mindig zavart, és nem volt az a művészettörténész, aki lenyomta volna a torkomon Bercsényi verseit a hülye külföldi szavaiba. Esik a hó, fénygik a ló, seget csúszik az igazgató. Ez vers, kérem. Rímel, érthető. Petőfi se írta tyúkanyóra, hogy madármadőr. Nem minden jó, csak azért, mert külföldi. Ugorjunk. Szóval a művészet történet az egy elég furcsa dolog. Most például eltűnt a tantervből, amit személy szerint, azaz szemszer, azért sajnálok, de nagyon, mert a művészet történet a fontoskodó neve ellenére sokkal fontosabb, de tényleg sokkal fontosabb dolog, mint például a történelem nevű kamuhalmaz. Ugyanis a művtöri az van. Van valami kép, szobor, vers, bár akármi, aminek van története, ki van lógatva, meg lehet tekinteni ott az üveg alatt, és ott van. Ott van. Szemben a történelemmel, amit valaki valahogy leírt, általában rosszul, sőt, nagy mennyiségben simán szándékosan ferdítve, mondanám, hazudva. Aztán ezeket megtanuljuk, ezeket a történelmeket, sőt, ezen ismereteink alapján értékelnek bennünket a bizonyítványban, ami meg meghatározza további életünket. Gratulálok! Ha véletlenül kiderül az úgynevezett történelemről, hogy kamu, nem úgy van, akkor semmi gond, ugyanúgy tanítjuk, tanuljuk ugyanazt a hülyeséget. Ezek vagyunk mi. Kolumbusz fedezte föl? Nem. Gutenberg találta föl? Nem. Edison találta föl? Nem. Kit érdekel, a mi legfőbb erényünk az, hogy konokó hajtogatjuk a hülyeségeket, és ha kiderül, hogy hülyeség, akkor lehülyezzük azt, aki szerint hülyeség. Ha mi vagyunk a hunok, akik már 450-ben itt voltak, akkor minek, és főleg hogyan jöttünk be újra 896-ban? Kérdezem hangosan, magamban tűnődve, elűztük magunkat innen, vagy csak helyet cseréltünk magunkat? 895, a hunok kivonulása, bejövetel céljából. Na, ez nem volt benne a munkafüzetben. Ezzel szemben a művészet történet pontos, igaz, mint a kvantum matematika. Ha van ilyen, ha nincs, legyen. Egyetlen történet elég ahhoz, hogy világosan megértsünk korokat, királyokat, események hosszú sorát, ki kicsoda, micsoda, mit csinált és miért. Szóval jobb lett volna a történelmet törölni, és a művtörit meghagyni. Csak ugye, mint mondtam, a művtöriben nehéz hazudni. Magunkról jót, másokról rosszat. Nagy figyi, mondom miért. Most azt rögtön szögezzük le, hogy máig nem világos Tudor a törpe és az angol Tudor ház kapcsolata. Ehhez képest a Da Vinci kód tényleg kutya füle. De az angoloknál már hozzászokhatunk, hogy csupa olyan híressége villognak, aki vagy nem volt, vagy nem ő írta, vagy lehet, hogy oroszlán szíve volt, de oroszlán esze is, ami egy uralkodónál nem annyira praktikus, na megkomolyodok. 8. Henrik. Jajaja, hadd feleség, hát első ránézésre nem egy gentleman az úr. Van azonban a történetében egy csomó olyan fordulat, amitől legalább megértjük, hogy mi lehetett a fejébe. Igyekszem rövid lenni. Van az úr, van neki egy felesége, aki spanyol és egész nap katolikus. Ez nem baj, de megnehezíti a házasságnak azt a vidám, önfelettet, pajkos oldalát. Az ember felesége feketében jár, és étkezések után sokat fekszik hason egy kápolnában. Ráadásul a rokonai a spanyolban éppen végrehajtottak egy Reconquista nevű műveletet, ami egy enyhe népirtás mellett vagyonok elkozását is magába foglalta, tehát épp olyan rohadt gazdagok, de annyira rohadt gazdagok, hogy van pénzük olyan fölök költséges dolgokra, mint például egy Kolumbusz nevű ura újra felfedeztetni Amerikát. Szóval Henrik otthon dúzzog, ráadásul alig van pénze, hát nyilván kínjában elkezd érdeklődni más nyitottabb menyecskék felé. Megesik. Kiderül. Na, ez is megesik, de ciki. Mondja pápának, hogy esetleg elválna, na, de ez akkoriban tilos. Számogatnak, tűnődnek a tanácsadójával, ezeknek a királyoknak mindig egy ellenszenves főpap féleség a tanácsadója, mint a Richelieu. Rájönnek, hogy win-win, ha kilépnek a pápa hatásköréből, meg válni is lehet, meg el lehet kobozni az egyház vagyonát Angliában, és akkor a kassa is teli lesz. Henrik dönt. Válás plusz kassa. Hülyéknek ezt nőzéssel magyarázzák, de így érthető. Telnek, múlnak az évek, Henrik csajozik, lefejez. Megint csajozik, megint lefejez. Itt jön a fordulat, és ez a művészet történet. Tadá! Ami ebben az esetben kivételesen tényleg árulás. Na mondom, nagy figyi. Mondja Henriknek a Cromwell, ez nem a vasbordájú, hanem az apja. A fia, a fater miatt lesz majd vasbordájú, száraz puskapor, mindenki tudja. Na, Cromwell mondja a főnöknek, hogy elég nagy gáz van, mert a spanyolok, a pápa, általában az összes európai katolikus, akik teli vannak pénzzel, mert ugye kirabolták Amerikát, teli vannak hajóval, meg hadsereggel, szóval egy elég erős brigád, még mindig nagyon ki vannak rá bukva az egyházból kiugrós produkció miatt. És marhára meg fogják támadni Angliát, és el is fogják foglalni. Tehát kéne valami szövetséges, aki a hátuk mögött van, és van hadserege, mert akkor majd a pápisták nem mernek támadni, mert hátba verik őket, és pont ugyan nincs otthon a hadseregük. Ez a tényállás. Érthető. De, mondja a Cromwell, a főninek, a Henriknek, hogy micsoda mázli, épp van egy wow. Csuda hercegnő, a Klévei Anna, aki egy új divat szerint hisz Istenben, szóval rosszban a pápistákkal, és gazdag, és erős. Csak feleségül kell venni őt, és lesz pénz, meg béke, és felség. A csaj bomba. Ugye oda menni nem lehet háztűznézőbe a Henrik felségnek, ugye a pápisták még, de elküldjük a Holbeint, a kor legjobb portréfestőjét, aki nálunk dolgozik, az lepiktúrázza a szelfit, megtetszik, házasság, pénzbéke. Oké, csináljuk, Cromwellkám, édes arany haverom, de jó, hogy ilyen tájékozott vagy csinos hercegnőbe. Holbein bepakol, indulás előtt a Cromwell megmondja neki, hogy tök mindegy, hogy kit fest le, csak szép legyen, mert a Klévei Anna annyira ronda, mint egy szuronyroham. A szépségét firtatva a szülei is csak annyit válaszoltak, hogy igen, elkötelezett lány. Holbein festett is két Kléveit. Az egyik ma a Louvre-ban van, a másik, amit a Henriknek megmutattak, Londonban van kilógatva. A legenda szerint a szegény Holbein két udvarhölgyet festett le, mert a Kléveiből csukott szemmel se tudott kihozni semmit. A sztori vége az, hogy a Henrik bevette a trükköt, az árulást. Papíron alá is írta a házasságot, aztán amikor megjött az új felesége, akkor hanyatt esett, hogy milyen ronda és nagy, és ott hagyta francba. Egy festménynek köszönhetően egy darabig béke honolt Európában. Művészet történet. Ja, Richelieu ma megemlítődött. Mi úgy tudjuk, hogy kevés olyan szarfej volt a történelemben, mint a Richelieu. Benne van az Athos, Porthos, Aramisban is, sőt, arról szól az egész három testőr, meg a négy muskétás, meg a vasállarcos, meg a D'Artagnan. Nos, Hans Holbein Anne de Cleve című festménye a Louvre Richelieu szárnyában van kiállítva. Szóval, a franciák vagy nem nézik a legnépszerűbb filmeket saját magukról, vagy Dumas kalandregényeit nem érdemes hiteles történelemként komolyan venni. Utóirat. Könnyen lehet, hogy Spanyolország 1540-ben elfoglalta volna Angliát, Cromwell áruló trükkje és Holbein festményének köszönhető szövetség nélkül.
Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-i-yo! Yippee-i-yo! ghost riders in the sky.
Zsebrádió közérdekű közlemény.
Kedves felnőttek! Köszönjük, hogy ma sem parkolnak gyerek nélkül, család nélkül a családi parkolóba.
Mi nem parkolunk oda. Ha ön sem parkol oda, akkor egy picit jobb lehet a világ. Önök a Zsebrádió közérdekű közleményét hallották.
És most mindenki vegye elő a világkutató munkafüzetet, és nyissa ki a 76. oldalon.
1915. május 6-án született Orson Welles amerikai filmrendező. Általában két dolgot illik tudni róla. Ő rendezte a Világok háborúja című rádiójátékot, amitől állítólag a fél ország pánikba esett, mert azt hitték, tényleg jönnek a tripodok. De ez csak állítólag volt igaz, igazából nem. És ő volt a Totum Factum az Arany Polgár című filmben. Ezzel még így rendben is volnánk, csak hogy itt azért másról is szó van. Orson Welles már gyerekkorában rájött arra, hogy ő felnőtt akar lenni, és ha már végre felnőtt, akkor megrendező. 16 évesen ott hagyta az iskolát, Amerikából elutazott Európába és szamár háton bejárta Írországot. Hát bevallom nektek, 16 éves koromban sok minden volt a fejemben, de ez nem. Orsonnak viszont igen, mert gyorsan akart felnőni. Sikerrel is járt, és 18 éves korában már filmet rendezett, aztán egy évvel később fesztivált csinált Woodstockban. Mi? Nem a hippik találták fel a Woodstocki fesztivált? Hát nem, Orson Welles volt az. Igaz, ő még csak színházi fesztiválban gondolkodott, mert 1934-ben nem létezett a Creedence Clearwater Revival. Orson Welles sok filmben játszott színészként, még az emberiség történetének két legfontosabb filmjében is szerepet kapott. Az 1967-ben készült első James Bond filmben, a Casino Royale-ban ő volt a főgonosz, a Le Chiffre nevű ember. Illetve az 1986-ban készült Transformers The Movie című rajzfilmben ő volt a hangja Unicornnak, aki egy, vagy ami egy bolygó alakú, bolygófaló sötét istenség volt, vagy valami ilyesmi. Nem tudom, hogy lehetne ezt eljátszani hangban, azon kívül, hogy csámcsogok.
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.